Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és így énekeljük a 301. adventi dicséretünket. Az első vers így kezdődik: új világosság jelenék. Csendesedjünk el szívünkben, és imádkozzunk. Édesatyánk, hálás szívvel szeretnénk megköszönni, hogy azt a meghalványuló világosságot újból megújítottad, és amikor eljött az időknek teljessége, kibocsátottad a te fiadat, akiben egy új világosság jelent meg az ember számára, a bűnbocsánat, az örök élet, az üdvösség világossága, a mennyország fényei nem tudják ezt utánozni sehol a világon, a nagyvárosok sem, akik pedig így adventben, karácsony előtt mindent kivilágítanak és megvilágítanak, de a szívek éppen olyan sötétek, elhagyatottak, hidegek, árvák, te nélküled, Urunk. Bocsáss meg, hogy ez az egész világ csak egy külső ünnepet akar ünnepelni, külső dolgokra teszi a hangsúlyt, ahelyett, hogy elcsendesedne előtted, szívét kitárva várná a megváltót, és kérné, hogy jöjj szívembe, áldott Jézus. Úr Jézus, köszönjük, hogy egybegyűjtöttél ide most bennünket, hogy meleg templomban lehetünk. Köszönjük, hogy énekelhettünk együtt, dicsérhettünk téged. Együtt fordulhatunk imádságban hozzád, és kérhetjük, hogy szólíts meg bennünket a te igéden keresztül. Köszönjük, hogy még hirdettetik az egész világon az evangélium. Köszönjük, hogy ezt a napot is megadtad kegyelemből. Add, hogy hálásak legyünk ezért, hogy még nem jöttél vissza, Úr Jézus. Nem zártad le még ennek a világnak az életét. Nem kezdődött még az ítélet. Kérünk, hogy amikor visszajössz, készen találj bennünket. A te munkádban találj bennünket. Várva téged, Urunk. Amen. Isten igéjét, testvérek, az Énekek éneke második fejezetéből olvasom, a 8. verstől a 13. versig. Figyeljünk arra a szakaszra, ami itt van megírva. Az én szerelmesemnek szavát hallom, íme ő jön, ugrálva a hegyeken, szökelve a halmokon. Hasonlatos az én szerelmesem az őszhöz, vagy a szarvasoknak fiához. Íme ott áll a mi házfalunkon túl, néz az ablakon keresztül, tekintget a rostélyokon keresztül. Szóla az én szerelmesem nékem, és monda, kelj felém, mátkám, én szépem, és jöjj, mert íme a tél elmúlt, az eső elmúlt, elment, virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje elérkezett, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön. Kedves testvérek, a Biblia olvasó kalauzunk szerint nem régen olvastuk az Énekek énekét, és itt a gyülekezetben talán egy alkalom volt, amikor előkerült, és amikor én elolvastam, és tartottam is belőle esti alkalmat az egyik körben, aztán ezen a héten egy másik körben is, mert azt kérték a testvéreink, akkor az jutott eszembe, és azt kaptam az Úrtól, hogy itt ezen a mai alkalmon is egy néhány verset megnézünk ebből a könyvből, mert itt egy csodálatos adventi üzenet van, adventi mondani valója van ennek az igének, és általában ezt a könyvet nem szokták magyarázni az írásmagyarázók, vagy az ige hirdetők sem veszik nagyon elő, mert nem is értik, hogy mi van benne, a világ fiai pedig egy szerelmi költeményt látnak csak benne, és ettől többet nem. És tulajdonképpen, hogyha megvizsgáljuk ezt az igét, az Énekek énekét, akkor meg kell lássuk azt, hogy itt a vőlegény és a mennyasszony kapcsolata, szerelme, vonzódása, az egymás dicsérete, az tulajdonképpen túlmutat önmagukon, úgy, ahogy az Efézusi levélben is, amikor Pál apostol a házasságról beszél, a férj és a feleség kapcsolatáról, akkor hozzáteszi úgy a vége felé, hogy de én Krisztusról és az egyházról szólok. Hát ennek fényében kell megnézzük ezt is, amit az Énekek énekében van előttünk, hogy itt tulajdonképpen a vőlegény és a mennyasszony Krisztust és az egyházat, Krisztus és a hívőt jelenti, és hogyha megnézzük a verseket, akkor a testvérek is fognak látni benne a versekben egy olyan lüktetést, fognak látni egy ilyen megoldó kulcsot, amit az egész könyvre lehet tulajdonképpen alkalmazni, és így már nem lesz olyan távoli tőlünk, és meglátjuk, hogy Isten drága igéje van benne az énekek énekében is. Nem hiába került bele a Bibliába, nem véletlenül került bele, mert a teljes írás, így ez a könyv is Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, és az igazságban való nevelésre. A második fejezet azzal kezdődik, hogy úgy mutatja be a hívőt, a második rész, hogy a völgyek lilioma. Mint a lilioma tövisek között, olyan az én mátkám a leányok között. Mert Jézus Krisztus így néz az ő gyermekére. Mint egy liliomra, amely ott díszlik, és ott illatozik a tövisek között. Vagyis nagyon szép kép, mert arról beszél nekünk, hogy míg a tövis a Bibliában a bűnnek a jelképe, a lilium pedig a tisztaságé, így azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy na ilyen a hívő ember ezen a földön, ebben a világban, a bűn között is egy más élet, egy más természet, teljesen más nevében, színében, rendeltetésében, olyan az én mátkám, mint a lilium a tövisek között. Legalábbis a Krisztus így néz az emberre. Mi tudjuk, hogy mennyi tövis van bennünk, mi tudjuk, hogy mennyi vétket követünk el, mi tudjuk, hogy hol van a bűn az életünkben, és Jézus Krisztus mégis így néz ránk. Olyan az én mátkám, mint egy lilium a tövisek között. Az újjászületés az mindig új természetet hordoz magában. Amit Jézus Krisztus Nikodémusnak mond, hogy szükség néktek, újonnan születnetek. Mi liliommá válhatunk. Nem liliomként kezdjük az életünket, hanem mi is tövisként. Minden hívő arra kell, hogy emlékezzen, hogy egyszer én is olyan tövis voltam, egyszer én is olyan bogáncskóró voltam, mint a hitetlenek, mint az ateisták, mint az istentelenek. De Jézus Krisztus engem életre keltett. Hadd mondjak el a testvéreknek egy történetet, tulajdonképpen egy dokumentumfilmet láttam nem olyan túl régen, és nagyon meglepett engem. A Föld egy olyan vidékén él egy olyan lepkefaj, amit úgy hívnak, hogy medvelepke. És ez a medvelepkének az érdekessége, hogy amíg hernyó formájában van, tehát míg nem lesz belőle lepke, az az idő nagyon sok idő. Azért nagyon sok idő, a film szerint 14 esztendő körülbelül. És azért ilyen sok idő, mert olyan kevés, olyan kicsi a nyár a Földnek azon a részén, és olyan nagy a tél, olyan hosszú a tél, hogy hálát is adtam, hogy milyen jó, hogy mi nem ott élünk, még ezt a rövid telet is alig-alig bírjuk. És az a lényeg, hogy ennek a hernyónak az a rövid nyár, amíg táplálkozni tud, amíg növekedni tud, amíg erőt tud gyűjteni, az kevés ahhoz, hogy ő bebábozódjon, és ebből a bábból lepke legyen. Hanem körülbelül 14 nyár kell ahhoz, hogy annyit felszedjen magára, annyira meghízzon, hogy be tudjon bábozódni, és előlépjen belőle a lepke. Egy más élet, egy más forma. És arra gondoltam akkor, testvérek, emellett még, hogy milyen jó, hogy mi nem azon a vidéken élünk, arra gondoltam, hogy még ennek a szegény hernyónak 14 év kell, az ember mennyivel szerencsésebb helyzetben van, mert az Isten ígéje és szent lelke egy pillanat alatt elvégezheti a szívében azt, hogy higgyen és üdvözüljön. Mert ez így van, testvérek. Egyszer megkérdeztem valakit, nem is olyan túl régen, itt a lelkészi hivatalban beszélgettem vele, és amikor rákérdeztem arra, hogy a te életedben hogy kezdődött a hit, hogy kezdtél el hinni, hogy kerültél oda egyszerűen az Úr közelébe. Mert ez olyan csoda volt nekem is, hogy oda került. És azt mondja, hogy amikor először ő az igét meghallotta, hidd el, azt mondja, úgy éreztem, hogy nekem kinyílik az egész Biblia. Egy pillanat alatt én úgy éreztem, hogy most már értek mindent. Ugye testvérek, hogy milyen csodálatos dolog az, amikor a mi vőlegényünk, a mi Urunk Jézus Krisztus szól nekünk, amikor beszél hozzánk, és a Szent Lélek által nem kell 14 évet várni, vagy többet, de még kevesebbet sem, mert ő maga végzi el ezt a munkát az életünkben, hogy új teremtés, új természetet kapjunk, új szubstancia legyen, új lényeg legyen az életünkben. Ő maga az élő Krisztus. Hát arról szól ez a könyv, testvéreim, hogy a hívőben hogy lakik Krisztus, és Krisztus hogy van benne a hívő életében. Amit a János 15-ben olvasunk, hogy maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Azt mondja itt ebben a csodálatos adventi ige a 8. verstől kezdődően, az én szerelmesemnek szavát hallom, íme ő jön. Az, hogyha valaki az Úr Jézus Krisztusnak a tulajdona, drága áron megvett gyermeke, az pontosan onnan fog kiderülni, hogy kedves lesz neki a hangja. Az én szerelmesemnek a hangját hallom. Tehát még nem is azt mondja, hogy eljött, és látom őt, hanem azt mondja, hogy hallom a hangját. De ez a menyasszonynak már valahogy úgy elég. Ez már úgy betölti a menyasszonyt. Ez már örömmel tölti el, ha már csak a hangját hallja. Valaki azt mondta, hogy tudod, nekem már az is öröm, amikor hallom, hogy a férje olyan munkahelyen dolgozott, hogy autóval nagy utakat kellett megtennie az egész országban, és hát a feleség mindig izgult, hogy azért nem történik-e baj vele, és azt mondja, az olyan öröm, amikor meghallom a kocsinak a, hát az még régi kétütemű Warburg volt, emlékszem, de azt mondja, amikor pöfög már, ugye, annak volt egy ilyen pöfögő hangja, már az öröm, mert na, megérkezett, már csak hallom, még nincs bent a lakásban, még nem ült le az asztalhoz, de már hallom, hogy megérkezett. Testvér, a mai ige azt mondja, hogy nekünk ezt kell megnézni, hogy az Isten igéje az mit jelent nekünk. Szerelmesemnek szavát hallom. Mert aki szereti az Urat, aki szereti az Úr Jézust, az szereti azt, amit mond, szereti az ő szavát. Innen is lehet lemérni azt, milyen kapcsolatban vagyok szerelmesem szavával, milyen kapcsolatban vagyok az igével. Milyen vágy van bennem arra, hogy szóljon hozzám az én szerelmesem. Ugye, tudjátok testvérek, hogy a szerelmesek, azok mennyit tudnak beszélni egymással. Ugye, hogy azért mindig van mondani valójuk egymásnak. Sokszor esetleg szülők vagy nagyszülők nem is értik, hogy vajon mit tudnak annyit beszélni, és kiderül, hogy tudnak. Meg annak idején, mikor udvaroltunk, mi is tudtunk mindig mit beszélni. Azért mi nekünk is mindig volt témánk. Szerelmesemnek hangját hallom, szavát hallom, és azt mondja, ugrálva jön a hegyeken, szökelve a halmokon. Ez is tulajdonképpen egy nagyon szép kép, mert egyrészt azt fejezi ki, hogy a völgyben, a lilium az a völgyben van. Az a völgyben van. Ezzel kezdődött a második fejezet, hogy a Sáron rózsája vagyok, és a völgyek liliuma. Tehát a menyasszony az a völgyek liliuma. Amikor Isten valakit új természettel ajándékoz meg, az mindig ezt fogja észrevenni, hogy én ugye a völgyben vagyok. Ez jelenti az alázatot. Jelenti a meghajlást. Jelenti azt, hogy nem magas polcra teszem én magamat. Nem akarok én nagy lenni. Neki kell növekedni. Nekem meg alább kell szállanom. Én a völgyek liliuma vagyok. Az Urat mi jellemzi? Az, hogy jön a hegyeken át. Azt mondja, hogy a hegyeken ugrálva és a halmokon szökelve. Mert Isten meg mi kell, hogy jellemezze? A nagyság, a magasság. Szentségben és magasságban lakozik, testvérek. Tehát megint jelkép, hogy a mi segítségünk onnan felülről jöhet. Csak onnan felülről jön az én szabadításom. Itt a völgyben nem tudok magamon segíteni.
ő jön a halmokon és a hegyeken. Hogyan jön? Azt mondja, hogy ugrálva és szökelve. Hogyha megnézzük, testvéreim, a Szentírást, akkor ezen kezdtem el gondolkozni, hogy hát évszázadok telnek el az ígéret óta, hogy majd eljön a szabadító, ugye? Isten mindig ébren tartja ezt. A ószövetségi szertartások, a törvény, a rendelkezések, a próféták által, ugye ezt mindig úgy Isten ébren tartja, mindig küld valakit, ahogy délelőtt hallottuk még ez a szerencsétlen ember is. Bálám azt mondja, hogy látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel. Feltűnik majd a csillag, majd jön a királyi pálca, és Isten mindig gondoskodik róla. Az énekek éneke pedig azt mondja, hogy sietve jön, szögdelve jön. Igen, testvérek, az az ige jutott eszembe, és talán ez ennek a magyarázata, hogy amikor Péter apostol levelében azt írja Péter, hogy a második levélben, hogy nem késik az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják. Mert amit mi emberileg, ami földi, idői dimenziónkban késedelemnek tartunk, arra a Biblia azt mondja, hogy az nem késedelem, hanem az a maga ideje. Az időknek teljessége. Amit mi késedelemnek tartunk, az tulajdonképpen, testvérek, ami Istenünk előtt, aki előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, az tulajdonképpen sietség. Siet a mi segítségünkre, a mi Urunk. És hogyan lehet ezt megélni? Ezt úgy lehet megélni, most délután beszélgettem valakivel, és hát annyit elmondhatok a beszélgetésből, mert olyan jó volt, amikor azt mondja, hogy tetszik tudni, amikor van valamilyen problémám, van valamilyen nehézségem. Azt mondja, és az egyik reggel kinyitom a Spurgeon áidatos könyvet, hát ott van benne a válasz. Másik reggel kinyitom, ott van benne a válasz. Hát, és elkezdtem gondolkozni azon, hogy hát ezt a könyvet nem most írták. Ez előre meg volt írva, hogy Isten tudta, ismerte az én gondomat, bajomat. Lehet, hogy voltál így te is, testvér. Én is olyan sok esetet el tudok mondani, amikor jött egy-egy nagy nehézség az életünkben, és kinyitjuk a reggeli igét, és boldogan látom benne, akár az útmutatóban, akár a kalauzban, valamelyikében, ott van benne a válasz. Ugye? Biztos, hogy voltunk így. Miért? Azért, mert igaz ez az ige, hogy a halmokon ugrálva és szökelve, és Isten ilyen sietséggel siet a mi megsegítésünkre. Milyen boldog, aki ezt tudja elmondani, testvérek, amikor úrrá lesz a kétségbeesés, a napi gond, a terhek, a félelmeid, azt mondani, hogy de az én szerelmesem jő, ugrálva a halmokon és szökelve. Hasonlatos az én szerelmesem az őszhöz, vagy a szarvasoknak fiához. Megint egy nagyon szép kép, amikor a mennyasszony azt mondja, hogy az én szerelmesem az őszhöz, vagy a szarvasoknak fiához hasonló. Azért, testvérek, mert mindkettő, az őz is, és a szarvas fia is a Bibliában a szelídségnek a jelképe. Ugye ismerjük mi az őz szelídségét, és azt mondja a Biblia mindig, hogy a mi Urunk így jön felénk. Nem hatalommal, nem erővel, mondja az ige, hanem az én lelkemmel. Ilyen szelíden. Jézus Krisztusról egy profécia van a Zsoltárok könyvében. Így hangzik, hogy nem verseng és nem kiált. Az utcákon senki nem hallja szavát. Miért? Mert szelíd. Mert úgy jön, mint az ősz. Egy történet jutott eszembe a Bibliából. Nézzétek meg, amikor Péter ott megtagadja Krisztust, és egyszer csak a szeme találkozik a Jézus tekintetével. És Jézus Krisztus ránéz Péterre ott, és Péter sírva fakad, és rászakad minden bűn, és minden hitványság, és minden tagadás, mert az ő szerelmese csak oda nézett. Igen, Jézus Krisztusnak, testvérek,
Úgy, ahogy az Ószövetségben van, hogy Isten nincs a szélben, nincs a tűzben, nincs a viharban, de ott van a szelíd hangban. Milyen szelíden kérlel Jézus Krisztus még téged. Milyen szelíden állt meg Zákeus fája mellett, és mondta azt, hogy szállj le, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. Semmi dörgedelem, semmi ítélet, semmi vád, csak egy szelíd hang. A gyermekkoromból eszembe jutott egy történet, amikor hát ritkán kellett orvoshoz mennem, mert ott az édesapám a mi gyógyításunkat úgy elrendezte házon belül, és odaadta azt, amit be kell vegyünk. De amikor több volt kettőnél, akkor el kellett menni az orvoshoz, és két dolgot nem szerettem, ezt most elárulom a testvéreknek. Az én számba még spatula nem volt, és mai napig se engedem, hogy betegyék a számba. Remélem ezután se lesz, hogy a nyelvemet lenyomják. A másik pedig, amit nem engedtem, hogy injekciót adjanak. Hát ezt azóta néha meg kellett engedjem, de emlékszem, hogy gyermekkorban ettől féltem, és ugye hát a szüleimnek jó barátja volt az orvos, és mondtam neki, hogy egy dolgot, akármilyen gyógyszert beszedek, akármilyen nagy szemű legyen, én mindig elkezdtem alkudozni, de injekciót azt nem engedek. Hát aztán, mikor nagyon kellett adni, akkor az történt, hogy az orvos úgy leállt velem szépen beszélgetni, úgy nagy szeliden. És olyan 10 perces beszélt, hát akkor még volt ilyen, hogy 10 perc jut egy betegre. Ma már ilyen nincsen, ez utópia ma már, meg lehet, hogy nem is lesz, nem tudom. Bocsánat itt az orvosoknak, akik, ha van itt valaki, akkor lehet, hogy ő nekik van. De azért 10 percig elkezdett nekem beszélni. Ugye, hogy nem fog fájni, hát olyan lesz, mint egy bolha csípés. Hát mondom, engem még bolha nem csíped meg, hát nem tudom milyen. És na, a szelídség, testvérek. Tehát nem azt mondta, hogy anyuka, fogd le a gyereket, aztán be az injekció, hanem először rábeszélt arra. A szelídségnek a lelkével. És Jézus Krisztusról mit mond az ige, hogy az én szerelmesem hasonló a szarv, az őszhöz és a szarvasoknak fiához. Tehát nem azt mondja, hogy úgy jön az én szerelmesem, úgy jön az én Jézusom, mint egy farkas ordítva, hanem úgy, mint egy őzike, úgy, mint egy szarvasnak a fia. Igen, testvérek, hálát adhatunk, hogy nekünk ilyen Jézusunk van, akinek tekintete szelíd, akiről azt énekeljük, hogy szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. A következő kép, amikor azt mondja, hogy íme ott áll a mi házfalunkon túl, néz az ablakon keresztül, tekintget a rostélyokon keresztül. Szólt az én szerelmesem, és mondanékem, kelj felém, mátkám, én szépem, és jöjj. Testvérek, azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztus mint egy házfalon kívülről szól. Azt mondja, hogy a rostélyokon keresztül, hát ez egy rács. Ugye, a rostély azt jelenti egy rács, a fal az a házfal, és eszerint a menyasszony az bent van a házban, a rostélyon, a rácson túl, és oda átról, a falon túlról őt hívogatja a menyasszony. Hívogatja a menyasszony, a rácson néz, betekintget az ablakon. Ez jelenti azt mindig számomra, hogy először is a Jézus szemei mindent látnak, ő előle elrejteni semmit nem lehet, és ki akar engem vezetni, ki akar engem hívni önmagához a ház falon keresztül. Ki akar hívni? És azt mondja, hogy én, mátkám, kelj fel, és jöjj. Kelj fel, és jöjj. Jézus Krisztus így szólít meg, testvér, amikor mi azt mondjuk, hogy ott van a fal közöttünk, ez a hitetlenségnek a fala, amit a bűn emelt oda közénk.
Benéz a rácson keresztül. Hát egy börtönben vagyok én? Igen. Igen, amíg az ember újjá nem születik, addig börtönben van. A saját gondolatai börtönében, a saját elképzelései börtönében, a saját terveinek a börtönében, a saját eszének a börtönében, sokféle börtönben, a paráznaságnak a börtönében van addig. Az istentelenségnek a börtönében. De Jézus Krisztus azt mondja, hogy jöjj. Ezt a falat nem ő építette, hanem mi. Ezért a falért nem ő felelős, nem ő hibás. Ezt a falat mi húztuk. Ádám és Éva kezdte építgetni ezt a falat, ugye? És utána minden ember, mi is ezt a falat csak erősítgetjük. Ezt a falat csak hízlaljuk. Jézus meg azt mondja, hogy benéz, és én mátkám, én szépem, jöjj. Mert a tél elmúlt, az eső elmúlt, elment, virágok láttatnak a földön, és az éneklésnek ideje eljött. Milyen csodálatos, amikor Jézus arra hivatkozik, hogy a tél elmúlt, az eső elmúlt, virágok láttatnak a földön, eljött az éneklésnek ideje. Tehát ugye érezzük azt, hogy egy milyen csodálatos világ vár, ha kijössz ebből a börtönből. Te ott vagy a börtönben, a rostélyon innen, de Jézus Krisztusnál egy milyen világ vár téged? Milyen világ várt bennünket? Azt mondja, hogy a tél elmúlt, az eső elment, virágok láttatnak a földön. Mennyit érzékelünk ebből? Mert hogyha kijöttünk az Úr Jézus szabadságára, akkor ezt kell érzékeljük. Mit jelent az a Bibliában, hogy a tél elmúlt, az eső elment? Ezt Jézus Krisztus úgy is megfogalmazta, amikor valóban megállt valakinek az élete mellett, és azt mondta, hogy megbocsátottak a te bűneid. El vannak rendezve. A tél elmúlt, az eső elment, és virágok láttatnak a földön. Eljött a tavasz. Eljött a tavasz. Ez tulajdonképpen azt akarja kifejezni, hogy mi vár engem Jézusnál. Sok ember azért nem akar kimenni a saját maga börtönéből, mert azt gondolja, hogy valami rossz van. Jézus meg elmondja, hogy mi van, nem hogy valami rossz van, hanem valami csodaszép van. Valami csodaszép van, szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem gondolt, dolgok vannak Jézusnál. Péter apostolnak is ezt mondja Jézus, és az éneklésnek ideje eljött. Igen, mert amíg az ember nem szabad, addig nem tud szívből énekelni. A kalitkában, a börtönben ott nem lehet énekelni, de kint igen. Mennyit? Olyan jó testvérek az, hogy a mi lelki állapotunkat is mindig jellemzi, hogy vajon ezek az énekek feltörnek-e a szívünkből. Éppen tegnap történt, hogy a folyosón valahogy mentem, és az egyik testvérünk éppen ott jött, és pont valami dallam jött ki belőlem, egy éneknek egy sora, és mondja ez a testvérünk, hogy milyen jó kedve van valakinek. Hát hogy ne lenne, mikor az éneklésnek ideje elérkezett? Hogy ne lenne jó kedve az embernek? Nem azt jelenti, hogy nincsenek gondjai, bajai, nyomorúságai, szenvedései. Nem azt jelenti, de azt jelenti, hogy van egy olyan megváltó, van egy olyan szabadító az életemben, aki arra sarkal és arra ösztönöz, hogy énekeljek. Hogy hála éneket, az éneklésnek ideje jött el. Lehet testvérek, hogy addig a panaszkodásnak az ideje volt, addig a vádaskodásnak az ideje volt, addig a mocskolódásnak az ideje volt, mert ilyen is van. Most meg azt mondja a te megváltód, hogy az éneklés ideje érkezett el. Elérkezett az éneklés ideje. Elérkezett az életedben az éneklés ideje. Mert testvérek, az éneklés ideje csak akkor érkezett el, hogyha Isten ad a szívünkbe és a szánkba egy új éneket. Ugye? Úgy, ahogy az Isten embere mondja az igében, hogy új éneket adott a számba. Az Istenünknek a dicséretét. Elérkezett az éneklésnek az ideje. Lehet a sopánkodás idejét élni, lehet a panaszkodás idejét, lehet a dicsekvés idejét élni, mert ilyen is van, amikor valaki henceg, amikor valaki dicsekszik, és lehet azt az időt élni, mikor az éneklésnek ideje elérkezik. Mert az ilyen ember el tudja mondani, énekelni, hogy az írás széllyel tépve szabad vagyok, szabad. Tudom, hogy megvevél te, s megváltál ím magad. Így jönnek el a felüdülés idői az Úrnak színétől. Jézus Krisztus hívása hangzik ma felénk. Jöjj! Mi ebben az adventben, és általában minden adventben Jézus felé szoktuk azt mondani, hogy jöjj! Ugye? Bizony jövel, Uram Jézus! De Jézus mondja ebben az adventben, hogy az lesz a te advented, és az lesz a te karácsony, amikor te jössz ő hozzá, és te jössz ő felé. Aki jött értünk a Golgota keresztjére, kínra, halálra, szenvedésre, aki vállalta a csúfolódást, a korbácsütéseket, aki vállalta a kereszt szögeit, azt mondja szelíden, neked és nekem ezen az adventi estén, hogy jöjj. Jöjj én hozzám. Megváltottalak. Neveden hívtalak. Enyém vagy. Hidd el, állj rá. Élj velem közösségben, szerelemben. Mert testvéreim, ez a jó, hogyha Jézus Krisztussal ilyen szerelmesek tudunk lenni. Ilyen el nem múló, örök szeretetben, szerelemben vagyunk. Így nézünk egymásra, így követjük és így szeretjük őt. Ajándékozzon meg bennünket ebben az adventben. Ő vele, a mi Urunk, hogy ott lakjon a mi szívünkben hitáltal. És boldogan valljuk azt, hogy ami ennek a résznek a központi igéje, a 16. vers, hogy szerelmesem enyém, és én az övé vagyok. Annak van örök élete, üdvössége, mennyei hazája, aki ezt el tudja mondani, aki ezt vallja, hogy Jézus az enyém és én az övé. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy az Atya akaratát, tervét vállaltad, hogy véghez viszed, és így jöttél önmagadat megüresítve, megalázva, szolgai formát véve fel, azért, hogy egészen alászállj a völgyekre, és még csak nem is a völgybe, hanem még attól is alább. A rettenetes kínra, a pokoli fájdalmakra, a pokoli megvettetésre, amivel a hitetlenség, az Isten nélküliség küldött téged. De köszönjük, Urunk, hogy arra néztél, hogy hányaknak van szükségük megváltásra, szabadításra, új életre, és köszönjük, ha megálltál a mi életünk mellett is, és állj meg újból és újból, Úr Jézus, és biztass, és hívjál, és ne nyugodj bele, hogyha bűnbe estünk, és újbóli kegyelemmel, bocsánattal, véred megtisztító erejével jöjj felénk, és kérünk, hogy ezt a szerelmet, a Szentlélek, ami szívünkben gerjessze, megtartsa, növelje, hogy egyre jobban gyönyörködjünk benned, aki egyedül méltó vagy arra, hogy tiéd legyen minden dicséret, hódolat, magasztalás. Kérünk, hogy áldj meg bennünket az így az ünnep előtt, hogy ne csak külsőleg, hanem belsőképpen tudjunk készülni lelkileg az erre az ünnepre. Engedd, Urunk, hogy megbocsássunk másoknak. Engedd, Urunk, hogy tudjuk rendezni a rendeznivalónkat, hogy az úrasztalához se járuljunk úgy, hogy egészen
nem vagyunk bizonyosak benne, hogy megbocsátottak a mi bűneink, hanem teljesen örömmel tudjunk majd úrvacsorázni karácsonykor, tudva azt, hogy eleget tettél értünk, Úr Jézus, és kérünk téged a betegeinkért, különösen kérünk azért az asszony testvérünkért, akit holnap műtenek, legyél ott a beteg ágy mellett, a műtétnél, Urunk, és te vezest az orvosok kezét is, adj neki reménységet, bátorságot, és kérünk a többiekért, másik asszonytestvérünkért is, aki kórházban van már hetek óta, kérünk, hogy neki is adj jobbulást, megoldást, hadd legyen itt újra közöttünk, hadd szolgáljon újra neked, és kérünk a többiekért is, idős testvéreinkért, otthon levőkért, gyászolókért, kérünk, hogy a holnapi temetésre is te készíts igét, Urunk, hogy tudjuk vigasztalni majd az ottaniakat, akik eljönnek, és hozzád hívogatni az életnek forrásához, tudva azt, hogy aki benned hisz, az, ha meghal is él. Hadd értsék meg, Szent Lélek által, hadd értsék meg minél többen ott is. És az egész világon, Urunk, kérünk, hogy te könyörülj ezen az egész elesett világon, amely mindenben próbálja keresni a megoldást, csak lehet, hogy benned nem. Hirdettesd áldott igédet. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A záró énekünk az áldás előtt, testvérek, szintén egy szép adventi ének, a 304. dicséret. Ebből énekeljük az első verset, majd a 6. verstől végig az éneket. Tehát az első és majd a 6. verstől kapuk emelkedjetek, kiáltó szó hallik. vegyük az áldó igét. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, a Jézust. Bizony, jövel Uram Jézus. Amen.